Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
A telefonvonal túlsó végén Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke kezdi csokolom, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Ugye szeptembertől indulnak a lovasterápia képzések, de azt gondolom, hogy önmagában az az érdekes, hogy mire is való ez a lovasterápia, mire jó ez?
Hát a lovasterápiáról azt kell tudni, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen összefoglaló név, egy gyűjtőfogalom, és mára már a lovasterápia több területre vált szét, több ágát különböztetjük meg. Lovasterápiaként nevezünk minden olyan tevékenységet, amit annak érdekében végzünk, hogy a problémás, sérült gyerekeknek, felnőtteknek javítsunk az állapotán. Tehát egyrészt egy életminőséget igyekszünk javítani, másrészt pedig a károsodott, sérült területeket, funkciókat igyekszünk fejleszteni a lovakkal való munkán, a lovagláson keresztül. És hát a lovasterápiának akkor röviden bemutatnám a területeit és az egyes ágait. Az egyik ágat úgy hívják, hogy hipoterápia. Itt nagyon fontos az, hogy ezen a területen gyógytornász alapvégzettségűek a lovasterapeuták, és ők főleg a mozgásukban akadályozott páciensekkel foglalkoznak. Ebben a terápiás ágban mindig egyéni kezelések vannak, és alapvetően a terápia hatását a ló által közvetített mozgásimpulzusok adják, tehát kimondottan úgy igyekszünk a páciensek egyensúlyát, mozgáskoordinációját, izomtónusz szabályozását fejleszteni, hogy ehhez a ló mozgását használjuk fel. Aztán van egy olyan terület, amit gyógypedagógiai lovaglás és lovastornának neveznek. Itt gyógypedagógusok azok a szakemberek, akik vezetik a lovasterápiás foglalkozásokat.
Ez a voltizsálás, úgymond?
Igen. Ez a voltizsás vagy lovastorna, ez hasonló, de ugye ez teljesen más, mint a voltis sport. Igazából
igen, mert van egy sportverziója, amit a cirkuszban látunk például, csak okáért részben.
Is, de ez már kimondottan egy sportág, aminek nagyon komoly szabályrendszere van, és nagyon magas szintű versenyeket rendeznek, tehát ez is más, mint a cirkusz. De az mondjuk igaz, hogy a ló hátán nagyon sok különböző nehézségű gyakorlatot mutatnak be a sportágba egyénileg vagy csapatban a versenyzők. Mi itt a gyógypedagógiai lovaglás és lovastornába főleg olyan elemeket vettünk át ebből a sportból, amiknek a segítségével a résztvevőknek az egyensúlyát, mozgáskoordinációját, cselekvés tervezését, figyelmét tudjuk jól fejleszteni. De hogy szavamat ne felejtsem, tehát itt a gyógypedagógiai lovaglásban mi nagyon sokféle problémával találkozunk. Vannak olyan gyerekek, akik tanulásban akadályozottak, vagy értelmileg akadályozottak, járnak hozzánk autizmussal élők, látássérültek, hallássérültek, hiperaktív, figyelemzavaros, magatartás problémás gyerekek, és érzékszervi fogyatékosok is, tehát látás vagy hallássérültek. Nálunk nagyon színes egy-egy terápiás foglalkozás, ha lehet azt mondani, hiszen nagyon sokféle eszközt, játékot használunk. Annak érdekében, hogy vannak ugye olyan problémák, vagy olyan fogyatékosságok, ahol kimondottan a tanuláshoz szükséges képességeket igyekszünk fejleszteni a játékokon, feladatokon keresztül. Ugye igyekszünk, amint előbb említettem, motoros területeket fejleszteni, tehát a mozgáskoordinációt, egyensúlyt, mozgástervezést. Aztán nagyon fontos szempont nálunk a kommunikáció és a beszéd fejlesztése, hiszen sok olyan probléma van, lássuk például az autizmussal élő gyerekeket, akiknél ugye a kommunikáció fejlesztése az egy elsődleges feladat.
Miért? Én elnézést, csak hagyj vágja közben. De miben tud segíteni, úgymond maga ez a maga a ló? Most én tudom, hogy hülyén hangzik, amit kérdezek, de említette, hogy mozgásszervi értelmi fogyatékos gyerekekkel is tudnak együttműködni. Miért pont a ló tud ebben segíteni? Miért nem mondjuk a tehén? Most csak azért mondok ilyen hülyeséget, mert annak is négy lába van, az is ugyanúgy megy. Hogy ez hogy alakult ez ki, hogy ki jött arra rá, hogy a lóval való foglalkozás beteg gyerekeknek tud segíteni?
Hát igazából erre nem egy ember jött rá konkrétan, hanem többen, de egyébként vannak olyan irodalmak, amik az ókorból származnak már olyan írások, ahol leírták a lovaglásnak a jótékony hatásait, hogy milyen pozitív hatása van az emberi szervezetre. Aztán ugye különböző korokból maradtak fent ilyen írások, de igazából azért azt mondhatjuk, hogy az első világháború után ismerték fel azt, hogy a lovaglásnak lehet terápiás értéke vagy terápiás hatása. Akkor végeztek tulajdonképpen első világháború után, a háborúban megsérült katonák rehabilitációjába vonták be a lovakat, és ezek egyébként lovas katonaként szolgáltak, és nagyon jó eredményeket értek el ezzel a fajta rehabilitációval, és itt kezdődtek meg tulajdonképpen aztán a további kísérletek, hogy a különböző országokban egyre több helyen igyekeztek a lovakat bevonni, először a mozgássérülteknek a terápiájába, később a neurológiai sérülteknek, illetve akiknek valamilyen egyéb pszichés problémája volt, és hát ennek megfelelően aztán elkezdődött egyfajta fejlődés, és differenciálódtak a lovasterápiának az ágai, amiket az előbb említettem. Picit a napjainkhoz kanyarodjunk, hogy miért is a lovat használjuk. Hát elsősorban azért, mert a ló annál fogva, hogy egy csapatban élő állat, ugye a lovas csapatba, vagy a ló csapatba, csoportba egy komoly hierarchia van. Tehát nagyon fejlettek a szociális viszonyaik, jelzéseik, a kommunikációjuk, tehát ahhoz, hogy őket csapatba tudjanak élni, ugye jól kell egymással kommunikálni, és pont emiatt alkalmasak arra is, hogy az emberrel való ilyen jellegű kommunikációba és kapcsolatba bevonjuk őket. Annál is inkább, hogy a lovak ugye szeretik azt, hogyha valaki irányítja őket, és nagyon jól tudnak együttműködni az emberrel, de nem szabad elfelejteni például ezt a hordozó funkciót, hogy a ló egy olyan állat, aminek fel lehet ülni a hátára, tehát és azt a mozgást, amit ő közvetít, az tökéletesen átmegy a ló hátán ülőre, de ugyanakkor én a gyerekeknél azt is látom, hogy kialakul egy olyan komoly érzelmi kapcsolat a lovak és a kis páciensek között, ami nagy mértékben segíti például az ő érzelmi életüknek a fejlődését. Rendkívül motiváló egy lovas közeg a gyerekeknek, ez is nagyon hosszú idő óta megfigyelt tapasztalatunk, hogy egy lovas helyzetben vagy egy lóval való együttműködésben a gyerekek sokszor hajlandóak olyan dolgokat megtenni, amiket egyébként az iskolában vagy a hétköznapokban nem szeretnek, nem szívesen csinálnak. Tehát itt ugye egy olyan motiváló légkörben vannak, hogy sokszor nem a terapeuta kedvéért, hanem magának a ló kedvéért, vagy a tevékenység kedvéért hajlandóak arra, hogy esetleg a magatartásukat kontrollálják, megváltoztassák. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a ló azért alkalmas egy terápiás eszköznek, de inkább terápiás médiumnak hívnám, mivel nagyon összetett hatás együttes tud biztosítani. Tehát a mozgás, a kommunikáció, a szociális kapcsolat, az érzelmi terület, a motiváció, ezek ugye mind-mind ennek a részei.
Említi, hogy ugye a ló, hogy mozog, nyilván a lovasnak át kell vennie, mert különben ugye előbb-utóbb lóról való leesés lesz belőle, de hogy például a mozgásszervi beteg gyerekeknél önmagában ez a fajta, hogy mondjam, kötelező mozgáskorrekció, ami ahhoz kell, hogy valóban az ember a lovon tudjon maradni, ez az, ami segít példának okáért?
Hát ennél ez egy picit összetett kérdés. Nyilván. Onnan indulnék, hogy ugye nagyon érdekes az, az emberekbe felmerül az, hogy hogy lehet az, hogy a embernek ugye két lába van, a lónak négy, mégis vannak hasonlóságok a két élőlény mozgása között. Nagyon sok ilyen mozgásanalizálós vizsgálatot végeztek így az emberek és a lovak mozgására vonatkozóan, és azt a hasonlóságot találták, bár ugyan ugye különbözik a lábaknak a száma, hogy az ember lépésénél is megfigyelhető többfajta medence mozgás. Egyrészt, ahogy lépünk, van egy előre-hátra irányuló medence mozgás, ahogy tesszük egymás elé a lábunkat. Nyilván van egy fölfele-lefele irányuló medence billenés, miközben emeljük a lábunkat és letesszük, és mivel ugye nem úgy mozgunk, mint a robotok, van egyfajta rotáció is mindeközben. És amikor megvizsgálták azt, hogy egy ember ül a lovon, hogy az ő medencéjére milyen mozgások vívődnek át azáltal, hogy a ló lépésben halad, ugyanezt a három dolgot figyelték meg és mutatták ki, hogy van egy előre-hátra irányuló medence mozgás, egy fölle irányuló medence billenés, és van egyfajta rotáció. És ez az a hatás, ami miatt ugye a lovakat mi tudjuk használni a mozgásfejlesztésre a mozgásukban akadályozott pácienseknél, hiszen úgy kell egy picit elképzelni, hogyha ilyen egyszerűbben szeretném megfogalmazni, mintha a ló lenne az illető páciensnek a lába, és ahogy a ló hátán ül, ugye a ló mozgásából adódó mozgásimpulzusok átszevődnek a lovas medencéjére, azon keresztül a gerincoszlopára, és stimulálják a központi idegrendszert. Ezen kívül pedig, hogyha még egy kicsit visszatérünk az emberi járáshoz, akkor ugye azt is tudjuk, hogy ahogy lépünk a lábunkkal, ahhoz koordináltan mozog megfelelően a felső testünk és a törzsünk, tehát hogy az nem marad mozdulatlan. És ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg akkor, hogyha a lovas a lovon ül, a ló mozgása hatására tulajdonképpen a lovasban egyfajta ilyen törzs tréning alakul ki. Tehát ugyanaz a fajta törzsmozgás is megfigyelhető, mint normál esetben járás közben.
Na ezt most már értjük, azt gondolom, hogy megkaptuk a tökéletes választ erre. Ezt értem, hogy a mozgásszervi betegségeknél itt teljes mértékben világos, hogy miért tud segíteni. Magatartás zavar esetében miben tud segíteni a ló? Ott önmagában az, hogy irányítani kell, kommunikálni kell, együtt kell működni, az, ami fontos ebben a helyzetben?
Igen, abszolút ez a fontos, és hát nagyon, az egy nagyon fontos két dolog talán, amit kiemelnék. Az egyik az, hogy a lovak nagyon érzékeny élőlények, nagyon érzékeny állatok, és szinte azonnal visszatükrözik a lovasuknak a lelki állapotát, viselkedését, hangulatát. Tehát én sokszor a gyerekek látják azt, hogyha egy ilyen túl izgága, kicsit hiperaktív gyerek ül a ló hátára, akkor nagyon sokszor a ló is ettől egy egész kicsit izgatottabb lesz. És a gyerekek ezt viszont észreveszik, és rögtön megkérdezik, hogy mi történt most a lóval, hogy így kicsit így ő is felturbózódott, ha lehet ezt mondani.
Megbokrosodott egy picit?
Nem, nem, a terepjét szólt, nem bokrosodnak meg, ez nagyon
csak fontos. Vicceltem.
De a gyerekek rögtön tapasztalják azt, hogy az ő viselkedésük és az ő magatartásuk és a reakcióik hogyan hatnak a lóra. És mi azt tapasztaljuk, hogy sokszor a lónak a visszajelzései sokkal hatásosabbak, mint amikor egy pedagógus vagy egy terapeuta elmondja, hogy ne viselkedj így, ne rosszak, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt. Tehát látom, hogy a gyerekeknek ez nagyon fontos. A másik, hogy annyira szeretik a lovakat és szeretik ezt a tevékenységet, hogy tényleg hajlandóak sokszor arra, hogy tudjanak várakozni, ki tudják várni a sorukat, hogy az ő akaratukat, igényeiket egy picit háttérbe helyezzék, hogy odafigyeljenek a lóra, hogy kooperáljanak vele, hogy együttműködjenek vele, és hogy betartsák a lovardai szabályokat. És itt már el is érkezünk, mert ugye egy magatartás problémás gyereknek ugye pont ezeken a területeken van nehézsége, hogy nehezen tart be szabályt, nem figyel a társára, ő akar mindent azonnal csinálni, nem tudja saját magát kontrollálni, az érzelmeit, az indulatait gyakran, és hát a gyerekek a lovak közelében pont ezt tanulják meg, hogy hogyan viselkedjenek úgy, hogy az a lónak is kellemes élmény legyen, és szívesen dolgozzon velük.
Arról meg nem beszélve, hogy ugye nem arról van szó, hogy a lovat előveszik a polcról, mint egy játék darabot, hanem hogy elő kell készíteni, fel kell készíteni, amikor vége van, akkor utána kicsit meg kell simogatni, etetni, takarítani, tehát hogy vannak járulékos munkák, amik szerintem ugyancsak segítenek ebben, így a rendszabályokban.
Igen, ez abszolút így van, és én ezt azért is tartom nagyon fontosnak, mert azért azt is látjuk, hogy a mai gyerekek, főleg azok, akik városban élnek, ugye mi Budapesthez közel működünk itt Fóton, nagyon sok olyan gyerek van, aki nagyon keveset van kint a természetben, kevés tapasztalata van, keveset találkozik állatokkal. Tehát a gyerekek most arra egy csomószor azt látjuk, hogy tévét néznek, még jobb esetben, de a telefonjukat, a számítógépeket, a laptopokat kezelik egyfolytában, és egyszerűen átcsúsznak szinte egy ilyen virtuális világba, és elszakadnak tényleg a valóságtól. És egy ilyen környezetben, ugye addig, amíg a többi terápiás állatot, vagy sokat be lehet vinni mondjuk egy óvodába, egy iskolába, egy tanterembe, akár például a kutyákat. Ugye a lovaknál úgy működik, hogy a résztvevőnek vagy a páciensnek kell kijönni egy kicsit a lovakhoz, és a természetbe mozogni, tehát a lovak a természetnek a szerves részei elválaszthatatlanok tőle, és én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos tapasztalat a mai gyerekeknek.
Nagyon jó végszót adott erre, mert hiszen eddig arról beszéltünk, hogy mozgáskorlátozott vagy magatartászavaros gyerekeknek csinálják elsősorban, de hát én tudom jól, hogy egészséges gyerekeknek is nagyon jó, őket is tanítja ugyanezekre, amikről beszélgettünk.
Ez abszolút így van. Nyilván a terápia és egy normál lovaglás nagyon sok dologba különbözik egymástól. Ugye nyilván egy normál lovaglásba azok a céljaink, hogy a gyerekeknek a lovaglási képességeit fejlesszük, és valóban megtanítsuk őket lovagolni. A terápiába ugye azok a céljaink, hogy az említett területeket, a mozgását, a tanuláshoz szükséges képességeket, a kommunikációt, a szociális kapcsolatait fejlesszük az illető résztvevőnek. De egy dolog biztos, hogy a lovakkal való munka az épp gyerekeknek is nagyon jó, és én azt gondolom, hogy így az állatokkal való törődés az ráirányítja egy kicsit a figyelmet arra, hogy talán egymásra is jobban odafigyelnek a kortárs csoportokba, úgyhogy én tényleg javasolni tudom mindenkinek.
Milyen lovak alkalmasak egyébként az ilyenfajta munkára?
Hát sajnos minden ló nem alkalmas erre a tevékenységre. Igen, meghatározott szempontok alapján választjuk már ki a lovakat eleve erre a tevékenységre. Az egyik, ami nagyon fontos az, hogy mindig megnézzük a lovaknak a méretét, ami nem csak a magasságukat jelenti, hanem így a testfelépítésüket, hogy mennyire zömök, vagy vékony a testalkatuk, rövid vagy hosszú a hátuk. És ebben még az egyes terápiás ágaknál is egy kicsit különbözőek az elvárások. Aztán a méreten kívül nagyon fontos a figyelmet fordítani arra, hogy alapvetően mi kancákkal és heréltekkel dolgozunk. Úgy gondoljuk, hogy egy mén lehet, hogy a sportban vagy a szabadidős lovaglásban kiváló, de a terápiában nem igazán, hiszen a vele való munka, mi sokszor több lóval dolgozunk együtt, ugye az egy csomó veszélyt rejthet magába. Aztán nagyon fontos a kor.
Ezt akartam kérdezni, hány éves kortól alkalmas egy ilyen ló egyáltalán erre?
Hát van a lovaszolgáltatásokról szóló rendelet, ami tartalmazza egyébként azt is, hogy a terápiás lovaknak alkalmassági vizsgát kell tenni, és ez kimondja, hogy 5 éves korban lehet ezt a vizsgát megtenni, tehát 5 éves vagy annál idősebb lovak dolgozhatnak a terápiába, hogyha átestek a megfelelő alap és speciális kiképzésen, és teljesítették a vizsgát. De mindezeken felül nagyon-nagyon fontos a lovaknak a mozgása, hiszen a terápiás munkába csak az épp mozgású, egészséges lovak vehetnek részt. Ugye főleg az előbb említettem, hogy a hipoterápiába ágban mennyire fontos a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok szerepe. Hát nyilván egy sérült ló, vagy egy sánta ló, az ugye nem azokat a mozgásimpulzusokat közvetíti, amit mi szeretnénk, hogy átadjon a lovasnak. És hát utoljára marad, de ez legalább annyira fontos, mint az előzőek. Maga a vérmérséklet, a munkakedv, a temperamentum, az, hogy az a ló mennyire barátságos, mennyire bízik az emberben, ezek mind-mind olyan elvárások, ami alapján szelektáljuk a lovakat. És hát utána ugye van az alap, illetve a speciális kiképzés, és hát itt is, hogyha egy ló sikerrel veszi az akadályokat, és teljesíti a alkalmassági vizsgát, utána kezdheti meg a munkáját a terápiában.
Magyarországon hány ember foglalkozik, hány terapeuta van? Lehet tudni nagyjából?
Hát nagyjából lehet tudni, olyan 100 és 150 között van a végzett terapeutáknak a száma.
Az nem sok, de azt hittem többet mond.
Nem, nincsen még több sajnos, bár mi dolgozunk évek óta azon, hogy egyre több szakember legyen. Hát vannak köztük, akik nem aktívak, tehát elvégezték a képzést, de nem dolgoznak, családi okok, vagy szülés, vagy egyéb elfoglaltságok miatt. Úgyhogy a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány épp azért fordít nagy hangsúlyt és figyelmet a lovasterapeuták képzésére, hogy reméljük, hogy néhány éven belül lesz úgy elegendő terapeuta, hogy az országnak szinte minden része viszonylag lefedett legyen. Mert most azért azt tapasztaljuk, hogy kicsit ilyen területileg is egyenlőtlenül oszlanak el a terapeuták. Vannak olyan megyék vagy városok, ahol több szakember is dolgozik, de vannak olyan helyek is, ahol, mit tudom én, például egy 60 kilométeres távolságban nem lehet elérni egy szakembert.
Ilyenkor az emberben mindig felmerül, hogy mennyire vagyunk mi lovas nemzet, nem?
Hát igen, ez szerintem.
Már nem úgy értve, hogy persze, nem azért, mert ugye nyilván lovakkal járt mindenki korábban, tehát ez nem kérdés, tehát ezért is önmagában ez már egy picit úgy megborul, csak hogy amikor azt mondja, hogy van 100-150, az én azt gondoltam volna, hogy most mond egy 2-3 ezres számot, mert rengeteg helyen látni, hogy foglalkoznak ilyesmivel, azért csodálkoztam el, hogy hogy ilyen kevesen vannak, akik végeztek
ez
ilyen
nagyon, típusú. Nagyon jó, hogy mondja, mert egyébként nekünk ez egy kicsit ilyen, ha lehet ezt mondani, nem szívfájdalmunk, hanem szakmailag ezzel nagyon-nagyon nem értünk egyet.
Jó, világos, valaki azt mondja magára, hogy az pedig
olyan
nem.
Olyan lovarda van, ahol mindenféle végzettség nélküli emberek kijelentik magukról, hogy lovasterápiát csinálnak, vagy végeznek. Ezért mi pont azt javasoljuk a szülőknek, hogy aki valóban terápiára szeretné vinni a gyerekét, az nézze meg a szövetségnek a honlapját, ahol név szerint
meg lehet találni a terapeutát.
Azok a szakemberek, igen, akik elvégezték ezt a képzést.
Nagyon szépen köszönöm, hasznos információk ezek. Bozori Gabriellát, a Magyar Lovasterápia Szövetségi vezető alelnökét hallották itt az Egészségkódban.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Ennyi volt már az Egészségkód, én megköszönöm figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanekkor ugyanitt a Trend FM-en Szűcs Pétert hallották, legyen szép a napjuk és a hétvégéjük.
Egészségkód című magazinunkat hallották. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.